Santa Sudra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A korábbi évekhez hasonlóan november 9-én szombaton Márton napi jótékonysági vacsorát rendeznek Mátraverebély-Szentkúton, nemzeti kegyhelyünkön. Az idei esemény célja a Szent Ferenc kisnővérei által fenntartott Arlói Elfogadlak Alapítvány támogatása, amelyen keresztül 3 évtizede segítik a halmozottan hátrányos helyzetű, főként roma származású családokat. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye és a Debreceni Szent József Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kollégium hittanversenyt hirdet az Egyházmegye területén római katolikus hittant, vagy hit és erkölcstant tanuló általános és középiskolás diákok számára. A versenyre 3. osztálytól 11. osztályig nevezhet bárki. A nevezési határidő december 2-a. A verseny központi témái a 2025-ös Szent Év, a római szentek, Róma városa, a remény, bűnbánat és bűnbocsánat a Szentírásban. A jelenléti fordulóhoz szükséges szakirodalmat a döntőbe jutott csapatok külön megkapják. Olvasható a Magyar Kurír oldalán. Magyarország eljutott oda, hogy nem csak a tanuló, hanem a dolgozó fiatalokat is meg tudja támasztani, mondta a miniszterelnök, kiemelve, hogy a munkáshitellel teljes életkép rajzolódik a fiatalok elé. Orbán Viktor a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában jelezte, régóta készült a munkáshitel bevezetésére, mert mindig volt egy hiányérzete, hogy ugyan a diákhitellel támogatják az egyetemistákat, de mi van a melós fiatalokkal? A miniszterelnök rámutatott: ez nem egy egyszerű történet, mert a hitelt munkához is kell kötni, hiszen nyilván nem akarjuk a lustákat támogatni. A többség azonban dolgozni akar, szakmát tanul és a szakmáját használni akarja. A fiatalokat lakhatási nehézségek gyötrik, és később születnek a gyermekek. Nehéz önálló életet elkezdeni, a munkáshitel ezért arra szolgál, hogy a 17 és 25 év közötti dolgozó fiatalok egy egyszeri életkezdési lehetőséghez jussanak, sorolta Orbán Viktor. Újabb mérföldkőhöz ért az állami támogatási program. Már több mint 4000 cég pályázott elektromos gépjárművek beszerzésére, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A tárca azt írta, hogy meghaladta a 4000-et a hazai gazdasági társaságoktól beérkezett támogatási igények száma. A benyújtott kérelmek alapján közel 3600 tisztán elektromos személygépkocsit és több mint 1100 kis teherautót vásárolhatnak a vállalkozások kormányzati segítséggel. Célt értek a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar megújítására tett intézkedések és megvalósult fejlesztések is. Tovább bővült, 6,4%-kal haladta meg az agrárexport az első fél évben a tavalyi értéket, sorolta Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető emlékeztetett, a kormány stratégiai ágazatként tekint az agráriumra. Éppen ezért egyedüliként az Európai Unióban maximális 80%-os nemzeti társfinanszírozást biztosított az uniós forrásokhoz. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a spanyolországi árvizek áldozatainak megsegítésére. A segélyszervezet.hu oldalon várják az adományokat. A közlemény szerint a Spanyolország mediterrán partvidékét sújtó villámárvizek súlyos károkat okoztak, miután az ország keleti és délkeleti részén 24 óra alatt több havi csapadék mennyiség esett le. Végül a hétfői időjárásról. A kezdeti szinte zavartalan napsütést követően késő délelőttől északkelet felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, de elsősorban a Dunántúl délnyugati harmadán felén egészen estig derült maradhat az ég. Csapadék ekkor sem valószínű. A légmozgás jobbára mérsékelt marad, inkább csak az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénklökések az akkor északira, északnyugatira forduló szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szibig Marianna Ágnes nővér, a Szent Ferenc kistestvérei közösség tagja a kiengesztelődésről beszél.
Szent Ferenc kisnővérei közösségének a tagja vagyok most már immáron sok éve. 99-ben tettem örök fogadalmat, és azóta vagyok nagyon boldog tagja a közösségemnek. Ami nem azt jelenti, hogy időnként azért nincsenek kisebb-nagyobb gyötrődések, de nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy meghívott erre az életre, és hogy ebben a közösségben, ebben a ferences családban, ebben a lelkiségben lehetek, élhetek. Jelenleg a Miskolci házunkban élek, és a Miskolc egyik nagyobb bacska szegregátumában, a Jukó bányán dolgozom, a Máltai Szeretett Szolgálatnak egy jelenlétpontján, az ottani tanodában, és főleg fiatalokkal foglalkozom. Van egy önkéntes cigány fiatalokból álló csoportom, 14 és 22 év közötti fiatalok, és nagyon sok csoda történik velünk közöttünk. Alapvetően kétszer találkozunk hetente, és önkéntes programokat tervezünk meg, és hajtunk végre, amik arra szolgálnak, hogy hozzátegyünk ahhoz, hogy a környezetünk szebb, emberségesebb, és hogy az ott lévő élet az szintén emberségesebb lehessen, és hogy miközben ők, akik maguk is nagyon nehéz körülmények között élnek, megtapasztalják azt, hogy ők is tudnak valamit adni, közben hihetetlenül sokat fejlődnek, és hogy egy kicsit átkerülnek abból a rászoruló pozíciójából, meg abból, hogy nekem mi jár, abba, hogy én mit tudok tenni másért. Valahogy így közösen felemel bennünket a Jóisten. Abban hiszek, hogy amikor kiengesztelődünk, akkor gyógyulunk, és hogy akkor gyógyul a világ. És hogy erről itt beszélhetek nektek, ezt is nagyon köszönöm. És hogy számomra ez egy fontos aspektus, hogy az Istennek a gyógyító szeretetében így részt vegyek, amiről azt mondja a regulánk, hogy a testvérek, nővérek hivatása ugyanis arra szól, hogy a sebeket gyógyítsák, a sérülteket bekötözzék, és a tévejüket visszahívják. És amiből ez a kiengesztelődés téma született, az 3 évvel ezelőtt egy atyával elindítottunk ilyen 3 órás dicsőítő alkalmakat, vagy amik most már 3 órásak, akkor még egy kicsit rövidebb volt. Oltári szentség előtti dicsőítő alkalmakról van szó, és ez alapvetően 3 indítatásból született, és 3 ima szándéka van minden ilyen alkalomnak, aztán persze aktuálisak vannak még ez mellett, de 3 ilyen alapvető van. Az egyik abból az indításból született, hogy Jézus nagyon vágyik velünk lenni az oltári szentségben, és nem csak ott bezárva a tabernákulumban, hanem amikor szentség előtt vagyunk, az egy akkora erőtér, hogy nagyon teret ad a Szentléleknek, hogy bennünket alakítson, úgyhogy titeket is buzdítalak, hogy amikor csak tudtak, legyetek az oltári szentség előtt, még akkor is, ha ott az ember elkalandozik, vagy elalszik, vagy akármi történik, de akkor is maga az, hogy oda tetted az idődet, hogy oda ülsz Jézus lába elé, az biztos, hogy alakít téged. És hát, hogy Jézusnak erre a vágyára válaszoljunk, hogy így az oltári szentségben velünk akar lenni, mert ugyebár, ha erre mi nem válaszolunk, akkor rajtunk katolikusokon kívül senki más nem fog rá válaszolni. Szóval, hogy a mi katolikus küldetésünkben, és most nem csak a Ferencesben, mert a Ferencesben is, mert Szent Ferenc számára is nagyon fontos volt az oltár szentség tisztelete imádása, hogy mutassuk meg a világnak, hogy van egy ilyen erőtér, amibe be lehet lépni. És ahhoz, hogy ebbe az erőtérbe beléphessünk, annak részünkről talán egyetlen feltétele van az, hogy törekszünk kiengesztelődésben élni. A többit az Úr megcsinálja. Szóval, hogy a másik ima szándékunk meg ez, amikor elindítottuk ezeket az alkalmakat, az a kiengesztelődés volt, mivel ugye akkor tört ki a háború itt Ukrajnában, a szomszédban, bár a világ más pontjai voltak háborúk előtte is, de azért az, hogy ilyen közel van ez hozzánk, azért az úgy intenzívebben foglalkoztatott mindannyiunkat, és az a kérdés, ugye ilyenkor azért többségünkben felmerül, hogy mit tehetnénk mi azért, hogy a háborúnak vége legyen, hogy ne legyen háború, nem csak itt Ukrajnában ne legyen, hanem sehol ne legyen, és hogy az egyik az, amit biztosan tudunk tenni, az, hogy kiengesztelődésben élünk. Minden kiengesztelődetlenség háborúhoz vezet, testvérek. Nem feltétlenül fegyverekkel és puskákkal, meg nem tudom mivel, vagy most másokkal, modernebb fegyverekkel való háborúhoz, hanem vitatkozáshoz, bántalmazáshoz, veszekedéshez, válláshoz. Szóval, hogy minden kiengesztelődetlenség háborúhoz vezet, ezért, ha a felelősség oldaláról közelítem meg, akkor azt mondhatnám, hogy egy keresztény, pláne egy keresztény ferences, az nem engedheti meg magának, hogy a kiengesztelődetlenséget megengedje a szívében. Szóval ez a második ima szándéka ezeknek az alkalmaknak, úgyhogy hogy ezt is ilyen elevenséggel hozom ide nektek. Azért megemlítem a harmadikat is, bár most nem lesz szó, a harmadik ima szándékunk pedig az, hogy minden olyan közösség, amelynek a helyszínén történik a szentségimádás, vagy ahonnét az illető résztvevők érkeznek, ott megszülessen az a lelkület, hogy itt vagyok, Uram, engem küldj. Mert hogy a hivatások azok ebből születnek. Tehát, hogy a hivatás az egyrészt egy személyes meghívás, másrészt pedig mindig a közösségnek ezen a hozzáállásán múlik. Szóval, hogy amikor egy közösség elkezd úgy jelen lenni Isten előtt, hogy ezzel az éberséggel, hogy Uram, engem küldj, és mire küldesz, és mire küldöd a másikat, akkor tudjuk egymást segíteni abban, hogy amikor észreveszem, hogy a másikat bármire papi hivatásra, szerzetesnek, szent családosnak, bármire hívja a másik, akkor nem összehasonlítgatni fogok, nem irigykedni fogok, hanem örülni fogok, és segíteni fogom a másikat. Szóval, hogy valahogy a minden hivatásnak van egy ilyen közösségi aspektusa is, nem csak személyes. Szóval, akkor jöjjünk vissza a kiengesztelődéshez. Talán az alap igéje, az a második Korintusi levél 5. fejezet 19-es vers, Isten kiengesztelődött Krisztusban a bűnös világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt, inkább ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. Többször van a Szentírásban, hogy ahogyan Krisztus megbocsátott nekünk, mi is úgy bocsássunk meg egymásnak. A kiengesztelődés az az egyik kulcsa a lelki életünknek. Ha kiengesztelődésben vagyunk, akkor növekedni fogunk. Ha nem vagyunk kiengesztelődésben, akkor megáll, szünetel, visszacsúszik a lelki életünk. Mert a kiengesztelődés olyan, hogy ugye egy szívünk van, amivel tudjuk szeretni magunkat, Istent, meg egymást. És annak az egy szívünknek egy csatornája van, és ha ez az egy csatorna eltömődik a kiengesztelődésben, akkor nem fogjuk tudni szeretni Istent, magunkat, egymást. Bárhol eltömődik. A Isten szeretetnél is el tud tömődni, ha megharagszunk Istenre valamiért, amit nem úgy rendelkezett, ahogy mi szerettük volna, azért ez is elő tud fordulni. Vagy egy veszteségért, amit túlsúlyosnak érzünk, vagy nincs még elég bizalmunk, hogy odaforduljunk vele Istenhez. Magunknak is előfordul, hogy nem tudunk valamiért megbocsátani. Arra mindig azt szoktam mondani, hogy ne helyezzük magunkat az Isten helyébe. Szóval, hogyha Isten megbocsátott nekünk, akkor nekünk is el kell engedni azt a tartozást. Azt a képet is nagyon szeretem, hogy amikor meggyónunk, az olyan, mint a Isten belehaingálná egy feneketlen tóba a bűneinket, és kiírná rá, hogy horgászni tilos. Szóval, hogy amit egyszer is megbántunk és meggyóntunk, az nincs többet. Ha a sátán előszedi, akkor hazudik. Az Isten az egyetlen, aki úgy tud megbocsátani, hogy akkor az semmivé lesz. Nincs. Többé nem emlékezik rá. Az emlékezetében sincs. Isten képes elfelejteni. Mi nem vagyunk képes, de ő képes. És hogyha mi kiengesztelődésben élünk, akkor azért egyre inkább mi is képesek leszünk nem elfelejteni, hanem békességgel emlékezni arra a kapott sérülés.
Oh,
A másik kedvenc igém, Nagy Boldogasszony ünnepe óta foglalkoztat engem. Jézus a búcsú beszédében mondja, amikor a hívekért imádkozik, akik a szavukra inni fognak benne, már az apostolok szavára, János Evangélium 17. fejezet 24. versben, hogy azt akarom, atyám, hogy ahol én vagyok, ők is velem legyenek. Hogy lássák az én dicsőségemet, amit nekem adtál, mert te, atyám, szerettél engem már a világ teremtése előtt. Jézus mérhetetlenül vágyik arra, hogy mi vele legyünk. Hogy ott legyünk, ahol ő van. Hogy ő belé öltözzünk. Azt is mondja az ige, hogy öltsétek magatokra Jézus Krisztust. Hogy minden akaratunk és vágyunk, amivel mi közelítünk Isten felé, az nem bennünk született először, hanem ő benne. Az atyával való kapcsolatában Jézus máshol nem fogalmaz így, hogy én akarom, atyám. Hanem azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod, meg azt mondja, hogy ne úgy, ahogy én, hanem úgy, ahogy te, meg azt mondja, hogy az én eledelem az, hogy az atya akaratát teljesítse, de ez itt annyira fontos, és nyilván az atya akaratával annyira egységben van, hogy itt azt mondja, hogy én azt akarom, atyám, hogy ahol én vagyok, ők is velem legyenek. És a kiengesztelődés az a részünkről az egyik feltétele annak, hogy vele lehessünk. Amúgy én azt mondom nektek, az az én személyes tapasztalatom, amikor én olyan 16 éves koromban így először megmertem az atyának fogalmazni azt, hogy lehet, hogy szerzetes szeretnék lenni, és megkérdezte, hogy miért akarsz szerzetes lenni, akkor azt mondtam, hogy mert Jézussal akarok lenni. És az biztos, hogy ezt nem én mondtam, hanem a Szentlélek. És akkor mondta az atya, hogy de hát a házasságban élsz, akkor is lehetsz Jézussal. Igen, csak mondtam, hogy igen, de az más. Nekem más, nyilván. De hogy azóta már azért azt tudom, hogy minden hivatás elején ez van. Hogy vele akarok lenni, és én ott abban a pillanatban, amikor ezt az igét hallottam, ezt értettem meg, hogy ez nem bennem született először, hanem ő benne. Mert hogy Isten előbb szeret, mindig előbb szeret, hogy nélküle semmit nem tehetünk, hogy nincsen saját szeretetünk, csak az van, amit ő belőle be tudunk fogadni. Szóval ahhoz, hogy ott lehessünk, ahol ő van, és láthassuk az ő dicsőségét, ahhoz arra van szükségünk, hogy kiengesztelődésben éljünk. Mi ugye itt ferencesek, a bűnbánok közössége vagyunk. Vagyis van tapasztalatunk már arról, hogy Isten megbocsátott nekünk mindent. Hogy Isten előbb szeretett minket. És hogy amikor velünk történik valami, amit nehéz elengedni, amiért még szívesen folytogatnánk egy kicsit a másik torkát, akkor mindig jó ebbe az igazságba belehelyezkedni, hogy Isten nekem mindent elengedett, mindent, ingyenesen, szeretetből, bárhányszor oda megyek, bárhányszor elestem, megbocsát nekem úgy, hogy azok a bűneim nincsenek többé. Amikor ott fogok állni az Úristen ítélő széke előtt, akkor az sehol nem lesz, amit én egyszer is meggyóntam, és az összes, a legkisebb jó tett is, amit valakinek tettünk Jézus nevében, az meg ott fel lesz írva és fel lesz sorolva. El tudjátok-e képzelni azt, hogy mekkora megtiszteltetés az, amikor ott állsz az Isten szín előtt, és a felséges mindenható Isten, aki mindenkinél nagyobb, és minden hatalom a kezében van, és bármit megtehet, és mérhetetlenül nagyobb, mint te, mint teremtmény, meg fogja neked köszönni, hogy te enni adtál neki, amikor ő ilyes volt. Hogy meg fogja neked köszönni, hogy te megitattad, amikor szomjas volt. Az Isten, aki azt a hallatlan, őrült zuhanást vállalta ott, hogy a mindenhatóság a trónjáról ide lejöjjön, és közöttünk testet öltsön is, ezt a mi törékeny életünket itt átélje, és elszenvedje. Szóval a mi Istenünk egy csodálatos Isten, és hogy ezért nekünk nagyon érdemes kiengesztelődésben élni. Mert akkor tiszta lesz a szívünk csatornája, és egységbe kerülünk magunkkal, egymással, az egész teremtéssel. Hát ha valakinél, akkor ezt aztán Szent Ferencnél nagyon lehet látni. hogy egységbe került a teremtéssel, hogy beszélgetett az állatokkal, hogy megbeszélte a farkassal, hogy ne egye meg az embereket, hanem majd adnak neki enni. Hogy amikor az emberek nem hallgatták meg, akkor nem átkokat szólt rájuk, hanem elment és prédikált a madaraknak, azok meghallgatták. Szóval, hogy mi a bűnbánók közössége vagyunk, tehát van tapasztalatunk arról, hogy Isten nekünk mindent elengedett, akkor hogy nem áll azt a kicsit? De ahhoz, hogy azt a kicsit, azt tényleg kicsinek tudjuk látni, ahhoz be kell lépnünk ebbe a relációba, hogy a teremtő, a végtelen Isten, az nekünk mindent elengedett, mindent értünk tett, Jézus itt a földön, neki aztán semmire nem volt szüksége, tökéletesen boldog volt ott a Szent Háromságban, abszolút semmire nem volt szüksége, abból, amit itt értünk tett, mindent értünk tett itt a földön. A mindenható Isten mindent értünk. És hogy akkor ebbe a relációba be kell lépjünk, hogy lássuk, hogy milyen hatalmas az, amit Isten értünk tett, és akkor ehhez képest mekkora az, amit nekem most itt meg kell bocsátani, vagy el kell engedni. Még akkor is, ha az ilyen földi relációban nagyon súlyos, mondjuk megölték a szemem láttára a gyerekemet, mondjuk azért vannak ilyenek is. De azért velünk mondjuk általában azért nem ilyenek történnek, hanem ennél talán kisebb dolgok. Szóval, hogy így nagyon érdemes ebben így beléptünk. És azt mondja nekünk az ige, hogy legyetek egymás iránt könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak úgy, ahogy Isten megbocsátott nektek Krisztusban. És hogy ez az úgy az a mi szerencsénk. Mert ez az úgy a Szentlélek. Mert hogy mi magunktól nem lennénk képesek megbocsátani. De hogy Isten, amikor meghív arra, hogy kiengesztelődésben éljünk, akkor megadja hozzá a hozzávalót. Jézus mondja, hogy nélkülem semmit nem tehettek. Az elsők között van a kiengesztelődés, amit nélküle nem tudunk megtenni, de a mi akaratunk is szükséges hozzá, hogy belelépjünk ebbe, hogy elfogadjuk tőle. Úgy, ahogy ő. És nyilván teljesen úgy nem tudunk, ahogy ő, mert nem vagyunk Isten. Nem tudjuk elfelejteni, nem tudjuk azt megcsinálni, hogy ne jusson eszünkbe még 10 év múlva is. Ne tudjuk azt megcsinálni, hogy valami történik velünk, és akkor valami múltbeli sérelmek gombjait ne kezdje el nyomogatni. Voltunk egy testvéri közösségi helyzetben, és akkor nem tudom, egyik nővértársam viselkedésén úgy felhúztam magam, hogy minden indulatom éppen volt, csak nem a megbocsátás és engesztelődés és testvéri szeretet címszavakkal illethető volt, mert egy csomó múltbeli más emléket, amihez neki közese volt, így megnyomogatott bennem az a viselkedés, szóval, hogy ott azért kellett rajta dolgoznom. Tehát teljesen úgy megbocsátani nem tudunk, mint Isten, de egyre inkább. És akkor a halálunk pillanatában talán addigra megszületik az a tökéletes, és amikor az Isten majd a szívére ölel bennünket, és akkor ott már talán reméljük, hogy nem lesz semmilyen akadály már az ő szeretetének. Ha lesz, hát akkor még egy kicsit a tisztító helyen ott lesz némi tisztulásra lehetőségünk, de szóval, hogy úgy bocsássunk meg, ahogyan Isten megbocsátott nekünk.
Kedves hallgatóink, Szibig Marianna Ágnes nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az Evangélikus Rádió misszió műsorával. Miért boldogok a lelki szegények, és hogyan értsük ezt a kijelentését Jézus Krisztusnak? Erről szólt ige hirdetésében Szeverényi János, az úgynevezett Balatonnet evangéliumi találkozón, amelyet 2024. augusztusában is megszerveztek Balatonszemesen. Az elhangzott gondolatok szerkesztett változatát osztjuk meg kedves hallgatóinkkal a következő fél órában.
Az úgynevezett hegyi beszéd Jézus tanítása. Ezért nem egyszerűen ez egy ilyen filozófikus kérdés, hogy mi megy nekünk, mi nem megy nekünk, boldog vagy nem vagy boldog, hanem szeretnénk ma este is Szentlélek által, akárkik is vagyunk, akármilyen helyzetben is vagyunk, Jézust hirdetni, amit ő hozott, amire nekem is most is 65 éves koromban is szükségem van, és ugyanúgy szükségem volt 18 éves koromban, vagy akár a gyermeknek is. Mindenkinek Jézusra van szüksége, arra van szüksége, amit ő hozott ebbe a világba, amely halálos mélységekben van. A úgynevezett hegyi beszéd előtti néhány verset, tehát a boldog mondások előtti néhány verset hadd olvassam el. Bejárta egész Galileát, tehát lábon volt, ment, tanított a zsinagógáikban, tehát bement a vallásos közegekbe. Ma már az evangelikál körökben ilyen szitokszó lett ez a vallás. Hát tudjuk, hogy mire gondolunk ilyenkor, de Jézus kijár és bejár, bemegy és kijön, szabad. Tehát az ő lénye maga az isteni szabadság, és ezt akarja adni, úgy érzem nekem is, és mindnyájunknak, a mai hívőknek is, ezt az isteni szabadságot. Hogy ne legyünk idegesek attól, hogy halljuk azt, hogy ilyen felekezet, vagy olyan felekezet, vagy ilyen irányzat, olyan irányzat, vagy hogy a családban, a rokonok között mi minden történik. Hát ezért vagyunk. Jézus lábon volt, tehát mobilis volt, szenzibilis volt, úton volt. Bement a zsinagógákba, hirdette a mennyek országának evangéliumát a zsidó testvérei között. És az elmúlt évtizedekben nagyon sok zsidó származású testvérünk ismeri föl Jézusban, Jesuában a messiás. Hála Istennek! Hogy nem gondoljuk azt, hogy Isten számon tartja őket és szereti őket. Hát az egész első keresztjén közösség ugye a zsidó körökben jött létre tanítványok által és a zsinagógákban. Tehát attól függetlenül, hogy Jézust sokan megtagadták. Attól függetlenül, hogy Pál apostol is Jézus nyomán bement a zsinagógákba, bement a vallási helyekre, és a legtöbb helyről kirúgták. De aztán utána mentek többen, és küldetést érzett, és nem csak a pogányokhoz ment Pál. Tehát, hogy legyünk mindenek számára egy ilyen démonikus világban, ahogy Danny bácsi mondta, és igaza van, kenyér, és ital. Tehát elsősorban, hát ítélni tudunk, hát ítéletet, diagnózist tud. A nagy dolog a terápia. Hogy akkor az Isten népe mit csinál? Na most az Isten népét, tehát azt lehet mondani, hogy Nyugat-Európában mi folyik meg. Nem, a te gyülekezetedben, a mi egyházunkban, az egyházainkban mi folyik. Ez az igazi kérdés. Hogy a gyülekezet, az egyház elég ébere, elég így hallgatja Jézust, és követi-e őt, és nem egyezik ki a korszellemmel. Ez a nagy kérdés, hogy mennyiben jó kovász, mennyiben igazi világosság, és ehhez mennyi erő kell? A Szentléleknek az ereje. Mindjárt jutunk a boldogságig, hogy mi is lehet az. Hát tudjuk nagyjából, de ez a bevezető, hogy mi az előzménye Jézus tanításának. Tanítani lehet. Néha az az érzésem, hogy túlteng nálunk a prédikálás. Mert hát ez a csodálatos dolog, hirdetni kell az igét, hirdetni kell az evangéliumot, és egy-egy gyülekezetben ugye van az istentisztelet, biblióra, ez is, azért felsoroljuk a programokat. Ez nagyon jó, nagyon kell, de az ige az cselekszik, az történik, az úton van, az ott van, az megtestesül és megvalósul. És egyébként a környezet, a világ, akik felé küldetésünk van és küldetésünk lenne, az elsősorban ezt látja és ezt figyeli. És Jézust is látták, és persze volt, aki megbotránkozott benne, de nagyon-nagyon sokan követték. Mert megváltozott az élete egy-egy embernek. Tehát hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. Nem azt mondta, hogy Milyen fáradt ez a társaság? Hát ti hívők vagytok? Zsidók vagytok? Hát nem kaptátok a törvényt? Milyen fáradtak vagytok? Milyen megtörtek vagytok? Nem, meglátta őket, megszánta őket, és gyógyította őket, és megérintette őket, odáig menően, hogy még a koporsót is megérintette, a naini ifjúnak a koporsóját, és ezáltal ő is úgymond tisztátalanná lett. Tehát szembe megy a betegséggel, a bűnnel, a halállal, azzal az állapottal, amitől szenved az ember. Tehát ő valóban a világ megváltója, és gyógyított mindenféle betegséget. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávittek sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket. Kíntól gyötört szenvedőket, megszállottakat, holtkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. És tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy nem gyógyul meg mindenki. Ezekben a percekben is nem mondok konkrét országokat, de hát muszlim országokban, meg ázsiai országokban szenvednek hívők, keresztjének, koncentrációs táborokban, börtönökben. Rettenetes állapotok vannak. Leginkább ottól ébredések vannak. De a lényeg az, hogy akkor ő jelen van azokban a börtönökben, ahogy Pál is átélte, és nagyon sok hívő keresztény, hogy Jézus hogy van jelen. Egy börtöncellában hogy van jelen egy intenzív osztályon, hogy van jelen egy őrjöngő családban, hogy van jelen egy olyan helyzetben, ahol meggyaláznak gyermekeket, és te általad ott van Jézus, és adja a gondolatokat, adja a szavakat. Ott van az élet energiája, és akkor az majd elkezd dolgozni. Az egyik kísértésünk szerintem a nagy jó akaratban, hogy nem engedjük el a dolgokat. Nem engedjük az Urat dolgozni, hanem mi végig akarjuk vezetni az embereket. Ilyen lépcső, olyan lépcső, ezt tedd, azt tedd, így csinálj, úgy csinálj, és akkor majd rendben lesz. De hagyjuk őt dolgozni, mi eszközök vagyunk.
Mert nincsen más, aki megelégít, csak az Úr az én Istenem. Üdíti fel lelkem,
húszárnyolj lelkem, frissülj fel, szent lelkedítő. Aki teremtett és megváltott, ő tölt be felülről.
Zendül, vigasztaló.
Szeverényi János igehirdetését hallhatják, amely 2024 nyarán hangzott el a Balatonnet evangéliumi találkozón.
Nagy sokaság követte. Amikor meglátta a sokasságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai, ő pedig megszólalt. Tehát a tanítványokhoz szól, azokhoz, akiket ő megszólított, megérintette őket, és az ő életük, hát nem egészen teljesen, hiszen még tulajdonképpen a pünkösdi tapasztalat előtt voltak ilyen értelemben, de mégiscsak az övéi voltak. Mégiscsak az övéi. Elhívja, fölhívja a hegyre, és hozzájuk beszél. Itt a Máténál így olvasok, tudjuk jól, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Tehát újra hangsúlyozom, ezt Jézus mondja, és azoknak mondja, akik őrá figyelnek, akik őt követik, és olyan kemény, olyan félelmetes dolgokat mond Jézus, hogy én legalábbis úgy gondolom, úgy érzem, hogy ezt még igenis a hívők is sokszor elengedtük magunk mellett. Ez teljesíthetetlen. Jó, Úr Jézus, lehet, hogy neked megy, hogy az ellenséget szeresd, hát egyszerűen nem bírom a hangját, az anyósomnak, vagy és sorolhatjuk, hogy kivel, kinek mi a gondja. Mi az, hogy oda tartsam a másik arcomat? Hát ez nem normális dolog, amikor meg kell védenem a családomat, meg kell védeni a gyerekeimet. És annyira radikális, annyira komoly és mély tanítás ez, hogy sokkal szigorúbbnak tűnik a mózesi törvénynél, tehát akkor mit jelent ez? Vagy megpróbálom valahogy valamiképpen összeszorított fogsorral valahogy kiizzadni és megoldani ezt a kérdést, vagy elengedem. És úgy érzem, hogy a kereszténység egy része ezt úgy elengedte. Mondjuk például a szegénységet. Ne ugorjunk azonnal a lelki szegénységre. Itt a szegénységről is szó van. Itt a kiszolgáltatottságról is szó van. Tehát boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Lukácsnál ezt olvassuk. Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt. Boldogok vagytok, szegények. A tanítványoknak mondta. Lukács így folytatja, boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítetnek. És akkor az egyház egy része ezt még ki is használta arra, hogy a szegényeknek ezt mondta, ezt hirdette. Hogy most nincs nektek, most éheztek, most szűkölködtök. Nem volt véletlen, hogy a úgynevezett keresztény Európában robbant a kommunizmus és a forradalom, mert az egyház egy része ezt képviselte. Hogy hát ez van, sorry, így születtél, szegény vagy, majd a mennyországban megelik. Hát nem erről van szó, nem erről van szó. Egyik az, nézzünk szembe ezzel, amivel megint csak nagyon nehéz szembenéznünk, mert hát mindjárt fontosnak érezzük a pénzt és az anyagiakat, és ne legyünk szemforgatók. És Jézus mégis azt mondja, hogy boldogok vagytok ti, szegények. A tanítványok szegények voltak. Azt mondja egy helyen Péter, ott elhagytunk mindenünket. És tudom, igen, van ilyen látás, hogy aki hisz, annak van pénze, az gazdag. És akkor Isten ad például egy megőrült egyházi közegben egy Assisi Ferencet, aki elkezdi olvasni ezeket az igéket, és elhiszi azt, amit Jézus mondott és tanított. És Jézus is szegény volt. De milyen értelemben? Hát fizikai értelemben is. Fizikai értelemben is. De aztán tudjuk jól, hogy az ószövetségi, akkor nekik az volt a Bibliájuk, az ószövetségi hitvilágban a szegénység fogalma, a szegényekről való gondolkodás átment lelki-szellemi értelembe is. Tehát azok, akik valóban szomjazzák az Isten országát, és elismerik, felismerik, hogy szükségük van Istenre. Ismerjük azt az éneket, azt az evangélium éneket, hogy jövök semmit nem hozva, keresztetbe fogozva, mesztelen, hogy felruház. Tehát a hívő keresztény ismeri ezt az állapotot, és ez a kettő így együtt van. De ne kerülje ki az egyház, a kereszténység azt, hogy az Úr Jézus szabadságot és méltóságot akar adni anyagi ügyekben. Jézus szabadságra hívott el minket, a vele való kapcsolatra. És mi is lehet akkor ez a boldogság? Szokták mondani, a boldogság az nem érzelem. De az is! Hát hogy ne lehetne az is? A boldogság az nem extázis. De az is! Hogy ne lehetne? Hát nem volt még olyan, hogy bukfencelnénk örömünkben, és hallelujáznánk, és körbe szaladnánk az udvarunkat örömünkben, mert az Úr él, az Úr szól, az Úr megérint, az Úr meggyógyít, az Úr megbocsátja a bűneinket, megszabadít a gonosztól, a halál félelemtől, amit én is átéltem 18 évesen, hogy megszabadít a halál félelemtől, az élettől való félelemtől. Semmi nagy rendkívüli dráma nem volt az életemben, csak nem tudtam, hogy miért élek. Tehát ki a boldog? Az, akinek az élete helyére került. Tudja, hogy miért él. Tudja, hogy mi a dolga. Tudja, hogy van egy tökéletes Jézus. Tudja, hogy ez az élet értem, hogy ezért jött. És ezt én megízleltem, és nem szomjazok azóta. Botladozunk, esendőek vagyunk, sajnos hívőként is vétkezünk, de tudjuk, hogy ki a tökéletes Jézus. Ez a fajta boldogság, a Jézusban, a Jézus által való boldogság, a megtérteknek, igenis a megtért embereknek, az újjászületett embereknek, a Szentlélek által betöltött embereknek a csendes, alázatos boldogsága. Mondjuk az utóbbi 2-3 évben átéltem én is azt, hogy ott vagyok a szinte intenzív osztályon, kiterítve, és ott is ott volt az Úr Jézus, meg ma délután, amikor hanyat feküdtem a Balatonba, az Isten tava, ez az Isten tava, ez is. És valami csodálatos dolog, hogy látod a kék eget, és ott vagy a tóban, egy eszembe jutott, egy bolond világban, és igen, Ukrajna, meg Izrael, meg a többi, meg őrület, De Uram, Te szép vagy, Te jó vagy, Te szeretsz minket.
Te vagy az élet, Jézus, ó Jézus, ó Jézus, Te vagy az út. Amikor Te jössz, akkor lesz a földön teljes a szeretet, a béke és igazság. Mert a Te válladon nyugszik a hatalom, mert egyedül Te, csak Te vagy a Messiás. Jézus, ó Jézus, ó Jézus, Te vagy az élet.
Boldogok a lelki szegények, a koldus szegények, azok, akiket ő meglátott, például a halászó tanítványokat, és adott nekik enni, vagy a vámszedő, vagy ahogy Mária énekel, hogy gazdagokat elküldött, és szegényeket megelégített, vagy a Lázár, hát a Lázár nem azért üdvözül, mert szegény. Tehát ezért értették félre a lukácsi mondatokat, hogy boldogok vagytok, ti szegények. Tehát az testi és lelki értelemben, de nem elég, a szegénység nem belépő az Isten országába. Hát a szegénynek is meg kell térni, és a Lázár neve az, hogy Isten segít, a Lázár nevének a jelentése, ahogy tudatosan Jézus elnevezi azt a Lázárt, és a gazdag sem feltétlenül azért kárhozik el, mert gazdag, hanem mert szívtelen. De azért Lukácsnál Jézus azt mondja, hogy jaj, nektek gazdagok. Azért ezt árnyalás nélkül kimondja, jaj, nektek gazdagok, meg ismerjük a gazdag ifjú történetét is. Ezek nekem is, és szerintem sok hívőnek kényelmetlen történetek. Ezen el szoktunk gondolkodni. Hát Uram, miért vagy ennyire radikális? Ez radikalizmus. Ez vallási fanatizmus. Ezek azért ilyen szektás. Neked könnyű volt, te jöttél, mentél, volt egy daróc ruhád, és akkor ha akartál, akkor megoldódott minden a te életedbe, de Uram, én nem te vagyok. És hogy mondhatod ilyet, hogy engedd el a vagyonodat? Tehát ez egy jó srác volt. Jót akart. Azt mondja, megtartom a törvényt. Így neveltek a szüleim. Komolyan veszem a dolgokat. De mit tegyek még? Kell-e még valamit tenni? Csak arra az Úr Jézus ilyet mond, hogy a vagyonodtól szabadulj meg. Hát így fogadjuk mi most a vagyonosabb embereket, akik esetleg jönnek a gyülekezetbe. És megszomorodva elmegy a srác, és Jézus nem enged ebből. Miért? Mert a fiú, ez a srác, ez a ifjú nem szabad. És gondoljunk arra, amit Pál mond, hogy tudok szűkölködni, és tudok bővölködni. Tehát itt nem a szegénységet dicsőítjük, hanem itt a szabadságról van szó, hogy van-e szabadságom arra. Aztán Adi is ír arról a szegénységről, hogy el voltam hagyatva teljesen, és rám nézett az Isten, és átölelt az Isten. És az Úr Jézus ezekről beszél, a prostikról, azt mondja, ilyet mond vallásos embereknek, hogy a cédák és a vámszedők megelőznek titeket Isten országában. Hát menjünk bele ezekbe a gondolatokba, hogy Jézus ezt miért mondta, mi a probléma, mi a gond, és itt nem a pénzről van szó, hanem erről a hübriszről, erről a lelki gazdagság, hogy én több vagyok, hogy én cselekszem, hogy én megküzdök az üdvösségemért, elmondom a megtérő imát, ha kell, bemerítkezek a Jordánba, ha kell, mi mindent megteszek, én lépek, én. És ez a rossz értelembe vett lelki gazdagság, amiről az Úr Jézus megint csak egy gyülekezetnek üzen lélek által, hogy azt mondott, hogy gazdag vagyok. És ők tényleg így gondolták. Ott megtért emberek voltak, azok az első gyülekezetek voltak. Azok keresztény hívő emberek, Jézusban hívő emberek. És Jézus mégis azt mondja, hogy azt mondott, hogy gazdag vagyok, és nincs szükséged már semmire. Te már csak szórod a magot a világban, a sok istentelennek, a sok hitetlen munkatársnak, meg családtagnak, meg minden, szolgálsz feléjük. Nem, azt mondja, és nem tudod, hogy mégiscsak te vagy a nyomorult, a nyavajás. És amikor a gazdagságról beszél, Jézus azt mondja, hogy olyan lehetetlen, hogy a gazdag bemenjen Isten országába, hogy a teve a tűfokán átmenjen. És akkor megkérdezik a tanítványok, hát akkor Uram, ki üdvözülhet? És itt Jézus azt mondja, hogy ami az embereknél nem megy, lehetetlen, az Istennél lehetséges. De miről van itt szó? Nem arról, hogy előbb-utóbb csak benyomja majd a kegyelem azt a gazdagot. A szent fenekénél fogva csak benyomják majd a mennyországba azt a gazdagot. Nem. Hanem a Szentlélek ki tudja munkálni a gazdag emberben ezt a szabadságot. Ez a lehetetlen. Ez az embereknél lehetetlen, hogy ő szabaddá váljon. És aztán lehet, hogy a vagyona egy jó részét, hát gondoljunk csak Zákeusra. Hát ez Jézusnál ez működött. Hát valószínű, hogy Jerikóban a leggazdagabb ember volt. Volt pénze, és egy vacsora, egy együttlét elég volt ahhoz, hogy ez a pacák másnap reggel elinduljon és bezörgessen. Hát olvassuk mi ezeket az igéket elég nagy látással, hittel, hogy bezörget és azt mondja, hogy én titeket becsaptalak, és most négyszeresét hoztam. Hát micsoda égő? Hát ezt nem lenne sokkal jobb kis ima közösségben elrendezni? Az Úrtól majd én bocsi Uram, meg minden, majd teszek a persejbe, névtelen adományokat adok. Nem, Zákeus átéli ezt a fajta szabadságot.
Lélek hangoló.
Amikor a kicsinyekről, szegényekről beszél Jézus, nagyon sokszor beszél a gyermekekről, odaállítja a gyerek, na de ezt is félreértjük szerintem sokszor, itt nem a gyerekeknek a kedvessége, meg nyitottsága a lényeg, hanem hogy megvetettek voltak, el akarták őket hajtani. A gyerekeket az ókorban volt olyan, hogy az apa eladhatta, el is adhatta a fiát. A gyerek nem volt érték, semmi nem volt. És azt mondja, ha nem érzitek ezt át, hogy Isten szegénykéi vagytok, Isten kicsinyei vagytok, akkor nem mentek be. És hogy búcsúzik az Úr Jézus? Oda borul a koszos, büdös tanítványi lábakhoz, és elkezdi mosni a lábukat. Megint csak. És azt mondja, csináljátok ezt. Hát mit tettünk ezzel a tanítással? Mit tett az egyház ezzel a tanítással? Akár szabad egyházi, akár történelmi egyházi vonalon is. A lelkeken való uralkodás, a gőg, a hübrisz és a nagyképűség, a perfekcionizmus. Ezek nagyon komoly dolgok, és nekünk itt a Balatonneten, evangéliumi keresztényeknek is ezekkel igenis szembe kell nézni. Tehát boldogok a lelki szegények, akik koldus szegények, de hozzáteszem, van megint csak egy kísértés, ilyenkor be kell beszélni a kísértésekről is. Elég sok prédikációt hallok, és felismertem azt, hogy elég sok negatív prédikáció hangzik el, amiben kalapáljuk az embereket, hogy semmi vagy, gyenge vagy, bűnös vagy, megint elbuktál. Már ezt hallja szegénykém 30 vagy 40 vagy 50 év az imaházban. 80-90%-ban a prédikációk sokszor erről szólnak. Senkik vagyunk se. Hát igen, részben igen, Isten koldusai vagyunk. Minden szempontból, tehát hogy nem tudunk sem életet adni, sem üdvösséget adni magunknak. Másik oldalról meg ki kell mondani, hogy gazdag vagyok, Uram, veled, és benned is általad. Megelégítettem veled. Tehát ez a kettő így együtt igaz, és nem úgy van, hogy én a megtérésem idején voltam szegény, és aztán most már minden szempontból gazdag lettem. Nem. Isten gyermeke 90 évesen is átéli a gyermekségi állapotot, hogy tiéd vagyok, Uram, kiszolgáltatott vagyok, ahogy Lutherről jegyezték föl haldoklás közben, és ezt mondta, hogy bizony, koldusok vagyunk. A tökéletességnek, a teljességnek a koldusai, de megelégítetve vagyunk ő általa és ő benne. Tehát boldogok a lelki szegények, a szegények, a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Mi az a mennyek országa? Mi az az Isten országa? Ahol az Isten akarata korlátlanul megvalósul. Gondoljunk a megbeszéléseinkre, zsinatainkra, gyülekezetekre, hívő közösség, ez nem az exit utánról szól csupán, ezek mind itt kezdődnek el a földi életünkben. Isten ország, mert ővé most, és ővé a mennyek országa. A te szívedben Isten akarata szent lelk által akadálytalanul megvalósul. És azt tudod mondani szent lelk által, hogy igen, atyám, igazad van.
Máté evangéliuma 4. fejezetének 23. versétől az 5. fejezet 3. verséig olvasom. Jézus azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holtkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Jézus hegyi beszédének egy részletéről szólt Szeverényi János, a 2024-es és a korábbi Balatonnet evangéliumi találkozókon elhangzottakba belehallgathatnak a Balatonnet honlapján is. Az Evangélikus Rádiómisszió műsoraiban elhangzottakat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.lutheran.hu webcímen. Kövessenek minket a YouTube-on is, szintén Evangélikus Missziói Központ név alatt. Visszajelezhetnek, írhatnak nekünk a következő e-mail címre evmis@lutheran.hu. További áldott jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a